Erből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus egyház határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel szemben, és együttérzéssel gondol azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Mint írták, a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások jelzik, hogy ezek a bűncselekmények a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha csak is egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn, vagy akár bűncselekmény. Ezért az egyház határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen, szögezték le. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A katolikus egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásukat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére, fogalmazott a püspökök testülete. Elkezdődött a katolikus Caritas új menekülteket segítő programja. A katolikus Caritas a menekültügyi migrációs és integrációs alapprogram plusz keretei között megkezdte legújabb projektjét, melynek fókuszában a hazánkban jogszerűen tartózkodó, otthonukat elhagyni kényszerült harmadik országbeli családok, egyének támogatása áll. A projekt ünnepélyes megnyitóját december 2-án tartották a humanitárius szervezet budapesti székházában. A megnyitón felszólalt Écsi Gábor, a katolikus Caritas országos igazgatója, aki arról a szerepvállalásról beszélt, amelyet a szervezet az ukrajnai krízis kezdete óta betölt. Kiemelte, a katolikus Caritas elkötelezettsége nem új keletű. A háború kitörése óta több mint 42 000 embernek nyújtottak támogatást, legyen szó lakhatásról, megélhetésről, egészségügyi szolgáltatásokról vagy közösségi programokról. Tovább kell erősíteni a magyar békemissziót, mivel miközben az amerikai elnökválasztás nyomán még soha nem volt ilyen jó esély az ukrajnai háború lezárására, az eszkaláció kockázata is most a legerősebb, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet miniszteri tanácsülésén arról számolt be, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, a kontinens is számos súlyos válsággal került szembe az elmúlt években, például a tömeges illegális bevándorlással, a koronavírus járvánnyal, majd pedig az ukrajnai háborúval. Utóbbi kapcsán kifejtette, hogy Magyarország szomszédos országként közvetlen szembesül a fegyveres konfliktus negatív hatásaival. Ennek ellenére a valaha volt legnagyobb humanitárius műveletét hajtotta végre, beengedve 1,4 millió menekültet Ukrajnából. A miniszter elmondta, az eltelt idő megmutatta, hogy a csatatéren nincs megoldás, a fegyverszállítások nem visznek közelebb a békéhez. Úgy gondoljuk, az eddig követett stratégiák kudarcot vallottak, új stratégiára van szükségünk, a béke stratégiájára, fűzte hozzá Szijjártó Péter. Mintegy 1200 kis településen indult meg a népesség növekedése a Magyar Falu programnak is köszönhetően, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán a Parlament Igazságügyi Bizottságának budapesti ülésén. Gulyás Gergely emlékeztetett, az elmúlt 3 évet meghatározta az Ukrajnában dúló háború. Magyarországra komoly humanitárius feladat hárult. Hazánk története legnagyobb humanitárius segítségnyújtását szervezte meg. A menekültek részére biztosítja a szociális és egészségügyi ellátást, munkavállalást és több mint 5000 ukrán gyermeknek az oktatást. Elmondta azt is, hogy folytatódik a hiánypótló és rendkívül sikeres Magyar Falu program, melynek keretében az elmúlt 5 évben szinte valamennyi 5000 fő alatti település kapott már támogatást. Ennél is nagyobb teljesítménynek nevezte, hogy 1200 kistelepülésen indult meg a népesség növekedése. Mindebben a falusicsok, a kistelepüléseket célzó infrastruktúrális fejlesztések és a civil támogatások is nagyban segítettek, jegyezte meg. Végül az időjárásról. A Dunántúl északnyugati felében napsütésre számíthatunk, másutt felhős idő lesz. Helyenként előfordulhat gyenge eső, szitálás. A nyugati megyékben megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekar gitárosa, az egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu. A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Reklámot hallottak.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can hold me close, baby. Can hold me close, baby. I want you to know. Come on.
without legs to run, honey. Without legs to run, honey. And I won't cry, snowman. Don't you shed a tear. Oh, hear my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole.
Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg önökkel adventi gondolatait Sik Sándor papköltő konferencia beszédei alapján.
Kedves hallgatóink, Sik Sándornak a konferencia beszédei nagyon népszerűek voltak a 40-es évek második felében és az 50-es évek elején. Nagyon nagy tömegeket vonzott, és voltak nagybőjti, húsvét előtti konferencia beszédei, illetve később aztán húsvét, illetve karácsony előtti adventi konferencia beszédei. Évről évre megvoltak ezek a konferencia beszédek, de nem minden esztendőben volt adventi, volt, amikor nagybőjti volt. És ezek a nagy tömegeket vonzó, igen, sikeres lelki gyakorlatok több naposak voltak, talán a Tridum hagyományhoz kötődik, tehát így lehet a legjobban értelmezni, hogy mi is volt ez. Tehát úgy lelki gyakorlat sorozatok voltak, amik ugye nagy lélegzetűek voltak, nagy összefüggő témákat bontottak ki, és ezeket tartott a Sik Sándor, és összegyűjtöttem most azokat az adventi gondolatait Sik Sándornak, elmélkedéseit, amelyeket így elmélkedési segédanyagnak lehet, tudunk esetleg így együtt használni advent idején. Ezek a Sik Sándor idézetek mindmáig publikálatlanok. Kéziratban megvan, mert volt, aki legépelte. A Magyar Piarista Rend központi levéltára őrzi ezeket a kéziratokat. Tehát amiket most a Szent István Rádió kedves hallgatói hallanak, azokat, azok, akik annak idején élőben hallgatták, azután a 40-es évek, 48, 49, 50-es évek vége után először hallják lényegében a kedves hallgatók. Úgy történik majd, hogy spirituális reflexiókat is fogalmazok meg a Sik Sándor idézetekhez, de igazából gépelni fogom majd én ezt, lehet, hogy most zárójelben neked mondom, hogy lehet egy kis füzet formájában meg is jelentetjük, hogyha kellő, mondjuk, hogyha 20 oldalnyi meg lesz körülbelül. Az a lényeg, hogy a Sik Sándor idézetet majd kurzívval szedem, és idézőjelbe teszem, és utána a reflexiókat meg úgy rendes betűtípussal. És akkor hát úgy csinálom, hogy idézet, és utána azt mondom, hogy reflexió. Jó, és akkor így fog elkülönülni egymástól az, amit Sik Sándortól direkt módon idézek, szó szerint idézek, és utána ezek a spirituális reflexiók, amelyeket majd az adventi prédikációkhoz is fogok használni. Kezdjük. Sik Sándor idézet. Ez a világ Isten szeretetének tárgya. Azért született, azért jött létre, mert Isten szeretett, és hogy az Isten szeretesség. Minden, ami szeretet, az az Isten. Idézőjelbe zárva. Reflexió. A teremtett világ Isten szeretetének tükre, bár tükörből homályos, opályos tükre. A tudatos embernek a tudatosságából fakadó talentumaiból adódóan felelős feladata ez a visszatükrözés. Idézet kezdődik. Az Isten országa nem valami, ami készen van, hanem valami, aminek ki kell alakulni, aminek meg kell valósulni, és ehhez már a mi cselekvésünk is kell. Tennem kell nekem is, tennünk kell nekünk is, ami rajtunk áll, hogy valósuljon meg itt a földön az Isten országa. Reflexió. Talentumok kérdéséről van itt szó. Amit én Istentől kaptam, akár az értelmem, az akár a fizikai adottságaim, képességeim, azokkal kell valamit tennem, és azokkal kell Isten munkatársának lennem. Hiszen hiába akartam én egész életemben a Ferencváros középcsatára lenni, ehhez nem voltak meg sem a fizikai adottságaim, sem a lehetőségeim, sem a szorgalmam, sem a képességeim. Így valószínűleg Isten nem is ezeket a talentumokat kéri tőlem, és ne irigyeljem a Ferencvárosi Tornaklub aktuális középcsatárát. Tehát nem szabad összehasonlítgatni magunkat másokkal. Isten munkatársává úgy tudunk válni, hogyha azt használjuk, amink van, amilyen lehetőségeink vannak. A teremtés valamilyen szempontból egyszeri és befejezett, ugyanakkor folyamatos minden emberben, az egész teremtett világban egyfajta kis teremtések vannak, hiszen mindig születések vannak, mindig kibontakozások vannak, és mindig földi halálok vannak. Akár az emberi világban, akár a természet világában is mindenképpen. Így ezzel a folyamatos kis teremtés univerzummal tud működni a nagy isteni teremtés, és így tud szinkronban, harmóniában lenni a születés, kibontakozás és földi halál az Isten által teremtett nagy isteni teremtés tervvel. Idézek, kezdődik. Csak csöndet teremts a lelkedben, meg fogod hallani az Isten hangját. Vagy menj, fogd meg a kezét, emelkedni fog veled. Idézőjel bezárva. Reflexió. A csend nem passzív, hanem odafigyelő, aktív csend. Istenre figyelő, paradox módon aktív passzivitás. Valami olyasmi, amit Pilinszky János egy alkalommal saját versei kapcsán úgy fogalmazott meg, hogy mint a vadász, aki a magas lesnél látszólag passzív, de mint a célkeresztjébe ér a vad, abban a pillanatban koncentrál figyelem. Tehát az Istenre figyelés csendjéről van szó, nem egy passzivitástól, hanem nyitottságról van szó, olyan nyitottságról, hogy figyeljük, hogy mikor érkezik meg, amit kapok. Tehát odafigyelő csend. Rád koncentrálok, Istenem, tehát én csendben vagyok, én visszahúzom magamat, a zajt, ami körülöttem van, és a zajt, ami bennem van, és csak a csendben vagyok. Erre talán a bibliai példa, de ezt mindannyian belátjuk, de hogy a Lázárnak volt két nő testvére, ugye Márta és Mária. A Márta ő volt a karitatív szeretet, amit egyébként mindannyian nagyon szeretünk, hogyha jól elrendeződnek a dolgok körülöttünk. Ő volt, aki sürgött, forgott, tevékenykedett és kiszolgálta a vendéget. És Mária, Miriam, ő volt a kontemplatív befogadás. Ő volt az, aki odaült a mester lábához és csak figyelt. És azt nézte, hogy mit tanulhat. És itt ebben az esetben, mert mindennek ideje van, ideje van a karitatív szeretetnek, ideje van a feltételek előteremtésének, és ideje van annak, hogy leüljünk és koncentráljunk, és a mester lábánál aktív figyelemmel jelen legyünk. És ebben a furcsaságban jelenik meg például a szerzetes rendeknek is, hogy a karitatív rend, vagy kontemplatív rend, és így tovább jellege ennek a különbsége, ez a mártai lelkiség és a máriai lelkiség. De most gondoljunk abba, hogy mi is, ha elmész vendégségbe, és ott van valaki, akinek mindig eszébe jut valami, hogy most elmegy mézért, most elmegy cukorért a szomszédhoz. Minden érted történik, hogy neked jó legyen, de egyszerűen szétfargácsolódik, és alig látod a vendéglátódat. Ehelyett, hogy lehet, hogy kevesebb materiális feltétel biztosításával is ellennél, akkor, hogyha figyelne rád a vendéglátód, és odaadná az idejét, a figyelmét neked, és ez kölcsönös persze. Idézed, mit keresek én, amikor az Istent keresem? Keresem a belső békességemet, az egyensúlyomat, lelkemnek elhelyezkedését a szellemek világában, az én életemnek értelmét, a boldogságomat, és azoknak boldogságát és élete értelmét, akiket szeretek, az örök életemet, mindent, ami nagy, keresek, amikor az Istent keresem. Reflexió. Isten keresésem voltak éppen az igazi énemnek is a keresése. Istenhez imádkozni, lelkünket ünneplő ruhába öltöztetni. Önmagam keresése valójában az ünnepélyes önmagam keresése, és így Isten keresése, hiszen Reményik Sándor szép szavaival egy Isten arc van eltemetve bennem a rárakódott világszenny alatt. Idézet: a mi egész életünk advent, arra az Úr jövetre való készület, amikor nekünk jön el az Isten. Isten felé lényegében egy út visz, a hit. De ez az egyetlen út ugyanakkor egészen egyéni út is. Reflexió. Hitet felébreszteni egy másik emberben nagyon nehéz, szinte lehetetlen is. De mások felé közvetíteni Istent mégis szükséges. Isten mindenkinek saját utat kínál saját magához, nem csak Istenhez, hanem önmagához is. A hit útja nem a nyáj útja, hanem a személyes út. Lehetnek társaink az úton, de az út a miénk. Nem utánozható le a másik ember hite, nem utánozható le a másik ember útja Istenhez.
Folytatjuk adventi felkészülésünket, Sik Sándor piarista papköltő gondolatai segítségével Bozók Ferenc atyát hallják.
Idézet: az Istent nem lehet egészen megtalálni. Az Isten keresés megközelítés. Minél jobban csinálom, és minél nagyobb kegyelemben részesülök, annál közelebb jutok hozzá. Reflexió. A középkori nagy misztikusok vágytak az unió misztikára, az Istennel való szinte teljes egyesülésre, az isteni lényekbe való beleolvadásra, amely azonban elérhetetlen. Az Istennel való minél teljesebb kommunióra kell törekedni, de a teljességet nem érjük el. Közelítések lehetségesek, és nagyon különböző utakon. Idézőjel: a hitben adva van a fél homály. hogy hősiesség, lendület is legyen benne, a hűség fegyverével kell kitartani. Reflexió. Kállai Emilt idézem, piarista tartományfőnököt, már néhai piaristát. Hűség minden körülmények között, olykor talpig nehéz hűségben, mint Lénárd Ödöm. Papság válságban van, mondják. Házasság is válságban van, az emberi kapcsolatok válságban vannak. Így mondhatjuk, hogy maga a hűség van a legnagyobb válságban. Idézet. A vallásosság nem tantárgy. Nem ideológia, amit szóval vagy nyomtatásból el lehet sajátítani. Nem morál. Nem templomba járás és liturgia. Élet Istenből, Krisztusból. Reflexió. Nincs jobb, mint a szőlőtő és a szőlővesző hasonlat. Ha a szőlőtő és a szőlővesző között nincs élő, nincs organikus, nincs szerves kapcsolat, akkor abból nem lesz szőlő. Csak a szerves, élő, éltető és élő kapcsolatból lesz gyümölcs. Élő és személyes Isten kapcsolat fontossága, és hogy a szőlőt művelni kell. Vagyis Istennel törődni, odafigyelni, nem csupán ikonnak tekinteni, hanem megszólítható társnak, hiszen Krisztus azt mondja, barátaimnak mondalak titeket. Idézet. Nem hiszem, hogy van köztünk, aki ne élt volna át egy negyed órát a Szentségház előtt, patakpartján, hegytetőn, amikor az Istenhez valamiképpen egészen közel érezte magát. Reflexió. Vannak életünkben olyan határhelyzetek, kegyelmi pillanatok, amikor valóban közelebb érezzük magunkat az Istenhez, és ez lehet bármi. Akár szakrális térben, akár teljesen profán közegben is. A földi zarándokotunkon ezeket úgy lehet mondani, hogy például Szent Ferenc ugye a hegyeket szerette, hogy a hegyekre ment imádkozni, és vannak is szent hegyek, a kereszténységben is, meg a buddhizmusban is, meg hát több vallásban is vannak ezek szent hegyek, amelyek által úgy gondolják, hogy közelebb kerülhetnek Istenhez, emelkedettebb a tér, emelkedettebb a lélek is, de minden ember életében vannak olyan helyzetek, és nem is csak helyek, hanem belső utazások, lelki élmények is lehetnek ezek, amelyek még egyszer mondom, a földi zarándokutunkon ilyen Isten források vagy oázisok, mint amikor egy nagyon fáradt ember hirtelen ott találja magát egy forrásnál. Csak mondok egy ilyen kitérőt, hogy van ez a klasszikus vicc, amikor a sivatagban valaki meglát egy kutat, és elkiáltja magát, hogy víz, víz, és a kutból kiugrik valaki, hogy hol? Az igazi Isten források és oázisok ezek, melyekből erőt nyerünk, töltekezünk, és aztán tovább megyünk sivatagi utazásunkon, zarándoklatunkon. Idézet. Sajnos kétségtelen, hogy vallási életünk inkább az ünnepnapokra van beállítva. A kivételes, csodálatos dolgokra. Valahogy az ünnepi Krisztusköntös tetszik nekünk. Pedig egy héten 6 hétköznap van, és csak egy vasárnap. Aki csak vasárnap keresztény, az csak egy hetet kereszténységet él meg, nem az egészet. Én sokszor már úgy vagyok vele, hogy a hétköznapokat ünnepnek tartom, mert az egyház tele van ünnepekkel, és mindig van valami ünnep, és amikor csak egyszerű köznapi mise van, akkor úgy fellélezek, hogy végre egy ilyen köznapi is van. Reflexió. Az igazi nagyság a mindennapokban fénylik fel. Az igazi hősök a hétköznapi hősök, hétköznapi hősei. Egy-egy ünnepi pillanatra bárki össze tudja magát kapni, föl tudja venni az ünneplő ruháját, jó alaposan megzuhanyzik, bedezodorozza magát, de ezek egy ünnepi pillanat, amely bárki, és ha tényleg valaki csak így gondol az Istenre, hogy na, jön a vasárnap, akkor egy kicsit istenesség összekapom magamat, egy kicsit olyan Istennek tetszővé rántom össze magamat testileg, lelkileg, akkor valójában Sík Sándor ezt fogalmazza meg, hogy ez így ebben a formában nem elég. A hétköznapi hősök az igazi hősök. Nem tudom, kitől idézem, de hát nyilván ilyen szokásos Facebook bölcsesség ez is. De van benne valami valahol, minden közhelyben van valami kikristályosodott bölcsesség, hogy az igazi nagyság nem a kiemelkedő nagy ünnepnapokon, hanem a szürke hétköznapokon fénylik fel, vagy nyilvánul meg igazából. Idézőjel, egy idézet. Krisztusban mutatta meg magát Isten az embernek, benne nyilatkoztatta ki magáról mindazt, amit az embernek róla tudnia kell. Reflexió. Állandó útitársam Kempis Tamás, tőle ugye az Imitáció Kriszti, amelyet nemrég elhunyt Jelenics István atya is lefordított, Pázmány is, tehát nagyon értékes fordítások vannak, és mindenki úgy fordítja le, hogy Krisztus követése, ahol az imitáció az nem követést jelent, hanem imitálás, utánzást jelent, Imitáció Kriszti, Krisztusnak az utánzása. Olyan utánzás, ami nem csak, hogy nem egyéniségvesztéssel jár, hanem inkább egyéniség kibontakoztatásával jár. Tehát Imitáció Kriszti az Krisztus utánzása, tehát nem távolról csodálom és követem messziről, de tudom azt persze, hogy Krisztus úgy se tudom úgy követni, hogy egészen közel legyek hozzá, ezért szerénységből túl távolról követem. Ez lenne a követés, hogy annyira csodálom, hogy távolról követem, hanem inkább a Imitáció Kriszti az inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy belülről próbálom megformálni lélekben azt a Krisztust, amit nem követni akarok, hanem Krisztusivá próbál válni a hívő lélek. Idézet, mióta Krisztus a földön járt, nincs az ember egyedül. Akit mindenki elhagyott, annak is tudnia kell, hogy nincs magában. Mióta Krisztus itt járt, nincs céltalan élet. Reflexió. Menet közben is sokszor érzi az ember magát élete során, földi zarándokútja során magányosnak. Van, amikor úgy érzi, egyedül van, de tudnia kell, hogy nem egyedül van, hanem kettesbe marad vele. Ugye ismeretes, hogy Szent Kristófhoz kötődik ugye az a legenda, hogy ő az, aki a gyermek Jézust hordozta, és egyre nehezebb lett számára a könnyű Jézus cipelése, idézőjelben. Meg van az a másik legenda, amikor valaki panaszkodik Krisztussal, hogy két lábnyomot lát a tengerparton, de amikor a legnehezebb, akkor csak egy lábnyomot lát, és akkor megkérdezi, felpanaszolja a Krisztusnak, hogy miért hagytál el, amikor a legnehezebb volt, és csak egy lábnyomot látok, és akkor Krisztus azt válaszolja neki, hogy akkor fölvettelek, és a karjaimba vittelek, és az egy lábnyom az nem a tiéd. Van, amikor kettesben maradsz vele, földi életedben olykor-olykor, és végül pedig egészen. Lesz egy olyan, amikor megszületik a belátás, hogy Krisztus egyedül is elég.
Elhangzott műsorunkban egy Sík Sándor adventi gondolatairól Buzók Ferenc piarista szerzetes elmélkedett. A második részt mához két hétre ugyanebben az időpontban sugározzuk. A szerkesztő Tikovics Ernő volt.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Martényi Almási Erzsébettel beszélgetek, aki klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és coach. Kedves Zsóka, azt szeretném megtudni, hogy honnan jött ehhez a nagyon szép szakmához az elhivatottság? Életedben mi volt az az első meghatározó élmény, hogy te majd a pszichológiát fogod a további életpályádra választani?
Hát ez nem volt egy olyan nagyon egyszerű választás az én számomra, mivel hogy orvosnak készültem sokáig, és fel is vettek az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumba, biológia tagozatra, és mert mindannyian az osztály nagy része orvos szeretett volna lenni, amit a fizika tanárunk úgy egy lappal áthúzott, mert hogy senkinek nem adott ötöst, mert azt mondta, hogy azt csak ő tudja. Én nem akartam már ennyit küzdeni az orvosi érm, és rájöttem, hogy a lélek, amiben mi vagyunk, ez a versenyistáló szellem, az nem, és az egész világban az a nézet, hogy nem csak a test létezik, sőt, ahhoz, hogy az ember teljessé váljon, a test, a lélek és a szellem egységét kell keresni. És szerencsém volt, mert a pályaválasztásiban a pszichológusnő mondta, hogy oké, akkor szerintem én belőlem egy jó pszichológus lesz.
És hagyjuk. Ez így is lesz?
És hagyjuk az orvosét, ahova nyilván akkor még csak a biológia kellett, és a pszichológia, amihez hozzáolvastam nagyon sok könyvet. Úgyhogy elsőre felvettek a pszichológiára, 23 évesen pszichológus lettem, és így a fejlődésemben a biológiától, az állatoktól, a gyerekeken jutottam el, aztán meg később a felnőttekig és a rendszerekig, ahol most tartok. Tehát teljesen az alapokat építettem fel, és az első munkahelyem a Heimpál Gyerekkórház volt, és egy klinikai gyerekpszichológiát tanultam, amit nagyon fontosnak tartok, a fejlődés lélektant, a gyereket, az egészséget is megismerni, és azon keresztül persze a problémákat. Már amellett, az egyetem mellett, ugye az pszichológus szakmának van egy nehézsége, hogy túl sok az elmélet, és kevés az eszköz, a gyakorlat, amire a szakképzések állnak majd később a rendelkezésre, de hogy már elkezdtem az autogén tréninget tanulni akkor, ettől a kolléganőtől, és azt vittem tovább a szimbólumterápiába, a saját élménybe.
Az jó. Mit jelent a szimbólumterápia?
Hát a szimbólumterápia az autogén tréningnek, a relaxációs módszernek a felső foka Magyarországon, van egy ilyen egyesület is, ahol egy ilyen meditációs helyzetben, tehát a relaxációra jön egy meditáció, és képeket hívunk, és ezeken a képeken keresztül próbáljuk az önismeretet és a gyógyítást is elvégezni, mert hogy ezek vagy gyógyító képek, gyógyító meditációk, imaginációk, és ennek hosszú, hát 250 órás saját élmény része van, amiben az ember tényleg egészen mélyen szimbólumokba, fogalmakba, tárgyak hívásában kicsit szembesülhet az ő személyiségével, és azon keresztül gyógyulhat. Úgyhogy ezt én akkor, ez volt az egyik legfontosabb önismereti munkám, ugye egy pszichológus semmit nem csinált addig, amíg ő magán ezt nem végezte. Hát mi se vagyunk kivételek az önismereti munkából, és aztán erre jött az én hipnózis képzésem, mert hogy az pedig ezt egy kicsit mélyebb a tudatállapotban csinálja, de ott is főleg vezetett imaginációkkal dolgozunk. Szóval ez volt az első két módszerem, rengeteget tanultam a gyerekpszichológusoktól, gyerekanalitikusoktól, mese, rajz, technika, kreatív, gyerekterápiák. Ugye ezek a gyerekterápiák, az sok játék és mese és rajz eszközökkel dolgozik. Úgyhogy ezt én nagyon, nagyon fontosnak tartottam, és nagyon sokat tanultam rajta. A kettős gyerekklinikán szakvizsgáztam, de már akkor elindult a pszichodráma képzésem, ja, és közben persze Jungi analízis, egy ilyen mély, egyéni terápiás utat is végig, vagy egy önismereti utat is végigcsináltam. És hát a pszichodráma volt a leghosszabb, mert az egy müncheni Moreno intézetből jött akkor, de 7 év volt, és nagyon, akkor azt tartottam a legintegratívabb módszernek, minden benne van, és nagyon szerettem is, családterápiát is tanultam.
Nagyon sokrétű a tudásod.
Hát igen, de szerintem minden pszichológus így van ezzel, hogy megpróbálja, ameddig lehet a repertoárt felépíteni,
bővíteni,
és azt találni azt, hogy rájöjjön, hogy mi az ő személyiségéhez legjobban, vagy passzol, vagy
tehát amiből a legjobbat tudja kihozni.
Így van. Úgyhogy én akkor pszichoterapeuta lettem, és az életem úgy hozta, hogy nagyon gyorsan, tehát ilyen 31 éves korom után szültem, egymás után két gyereket, és akkor a volt férjemnek a munkája miatt kikerültünk Ausztriába, ahol a nyelv tanulással kellett indítanunk, ami nem volt olyan könnyű, de hát azért eléggé sikerült a babákat is időben ott szocializálni. Miután leállt egyesem, még mindig nem jöttünk haza, és én a PhD iskolába iratkoztam be Pécsre, az elméleti pszichoanalízisre, hogy legalább az agyamat visszanyerjem a gyesgyed után, és a többi kiesett idő után. Ebből az elmélet, és kerültünk Svájcba 3 évre. Hát ez sem volt, az már még távolabb volt, úgyhogy akkor beindult ez a PhD programban ez a magyar identitás kutatásom, hogy több interjút csináltam kint is, és egy ilyen identitás témával foglalkoztam ezek alatt, az évek alatt. A magyar identitásról, amit nagyon sokat tanultam ezen az egyetemen, tényleg nagyon sok elmélet integrálódott a fejembe, de aztán én nem írtam meg a disszertációt, levizsgáztam, de nem tudtam megírni, mert a válás után egy újabb szakmát kellett kint találnom, hogy a gyerekek nem akartak hazajönni, nem is éltek itt, és hogy akkor ott maradjunk, amíg ők önnekik az iskolájuk megy, és aztán coach lettem kint, és tréner, úgyhogy két lábbal élek azóta, Magyarországon. Ez szerencsére már közel vagyok Magyarországhoz, hogy Sopron, Szombathely.
Kicsit... Akkor most egy kicsit ilyen két laki életet is tudsz így élni, mert gondolom nagyok a gyerekek.
Így van, ők már nagyok, de mégse jöttem haza, mert most már ott nekem kevesebb időm van a biztos nyugdíjig, amit gondolok, hogy remélem az meg lesz, és de hogy közben mind a kettőt csinálom. És ami kint tanultam a coachingot, tréninget és a családállítást tettem rá a rendszerekre, ami nem csak családrendszer állítást, amivel az én biztonságom és rendező elvem így a helyére került, vagy így megtaláltam, hogy ezzel hogyan is lehet.
Tehát úgy érzed, hogy ebben tudsz a legtöbbet segíteni az embereknek?
Hát ennek van egy nagyobb átfogó rendező lehetősége. Igen. Ami nagyon sokszor generációkat is, és nagyon sokszor országhatárokat is, és egy jobban kiszélesedett a világra vető rendszer szemléletem, amiben hát most úgy kint nagyon sok menekültel is foglalkozom, mint tréner. Látom is a hasznát, mert tényleg sok háborúból jött emberrel találkozom.
És ezeket hogyan éled meg a mindennapokban? Tehát gondolok itt a feldolgozására, tehát a lelki élményekre.
Hát ugye próbálok mindig a traumákkal is sokat foglalkoztam, a traumaterápiákkal, a traumaelméletekkel és módszerekkel. Sok mindenben is építettem a terápiás működésembe, és a szemléletmódom a kinti munka alapján az állítások és a coaching tréning szakmában odáig jutott, hogy én elfogadtam ezt a szalutogenétikus szemléletet és a reziliencia elméleteket, hogy mindenkiben ott van az egészséges mag valahol. Megmarad. Mindenkiben, még a pszichotikusokban is van egy egészséges mag, akármilyen betegség rakódik rá, az ott van, és hogy a legnagyobb traumákból is lehet fejlődni, és jól is kijönni, és valami jót csinálni belőlük, és nekem ez sok erőt adott, és nagyon sok új perspektívát az életnek a segítésére, hogy egyszerűbben, gyorsabban, pozitívabban, építőbben működjenek dolgok. Tehát a szalutogenezis az Aaron Antonovsky nevéhez fűződik, aki egy izraeli, amerikai szociológus orvos volt, és kutatást végzett a trauma kutatásában, holokauszt túlélőkkel, ahol rengeteg nővel csinált interjút, akik a túlélés után kivirágoztak, és tényleg kiteljesedtek, és fejlődtek. Nagyot fejlődtek, nem lettek betegek, hanem fejlődést. Egy virágzó, boldog életet építettek fel, és hát erre a pszichológusok között van nagyon szép két könyv is Magyarországon, a Viktor Frankl-nak a könyve, aki szintén egy ilyen túlélő és egy egész terápiás rendszert, a logoterápiát épített rá, a legvékonyabb könyve, és mégis mond igent az életre, és most jelent meg a magyar származású, és magyarul és YouTube-on is szerepel az Éva Edith Eger könyve, ami ugyanarról szól, ő is egy ilyen túlélő, Kassáról származott, és utána most ő is pszichológus lett Amerikában, és nagyon-nagyon szépen írja le, hogy mit tanult. És fantasztikus terapeuta, olyan eszközök nélkül mélyen igazi gyógyító. Tehát az igazi gyógyítónak nem az eszközök, hanem az ember a fontos, és azt nézi, hogy abból hogyan lehet egy egészséges, boldog életet újra helyreállítani. Úgyhogy ők ezeknek nagyon szép példák. És hát ő is most ezt a katonákat gyógyít itt Amerikában, mert hogy őt az amerikai tanák mentették meg. Tehát mindenki megtalálja a hivatását, vagy ahol a területet, ahol ebben jól tud működni. És hát én is gondolkodom továbbra is, hogy persze most már egy csomó élmény volt, de hogy hogyan lehetne még jobban a béke felé vinni az életnek.
Ami ugye napjainkban meg ez nagyon aktuális is, sajnos.
Úgyhogy ez azért napjaimnak most a fejembe egy téma lett, hogy a béke eszközeit az embereknek valahol úgy megtalálni, hogy ezekből a negatív háromszögből, ami szintén elég tudott már, ez a tettes áldozat megmentő, negatív, lehúzó energiarendszerből egy pozitív, alkotó, előrevívő, fejlődő rendszerbe hogyan lehet átkerülni. Mert ugyanis mindegy, hogy ki hogy lép be a rendszerbe, tettesként, áldozatként, vagy megmentőként belelépett, ez lehúzza. És utána egy személybe megy tovább ugyanaz.
És tele negatív energiával.
Így van. Tehát ebből nem lehet kikerülni, addig, míg nem fekszik a föld már mindenki. Úgyhogy ez egy fontos tudatfejlődési szint, és azért a világunkban rengetegen foglalkoznak már ezzel. Tehát ugyanannyi gyógyító van, meg spirituálisan is, és szakmailag is, hogy ez az egy földünk van, ami úgy szép, ahogy van. Na most elképzeljük, hogy fölülemelkedünk, és fölülről ránézünk, hogy milyen szép, milyen színes, mennyi víz, föld, zöld, hegyek, bármi van, és az oxigén, amik körülvesz minket, hogy itt élni tudunk, és hogy ezt meg érdemes lenne egy szép paradicsomba szeretettel megvédeni, és jósággal megtölteni, hogy legyen jövőnk. Mert itt nem arról szól, hogy csak úgy háború van, hanem hogy mikor nyom valaki meg egy gombot, és nincs föld? Ugye? Tehát, hogy hogyan lehetne inkább azt nézni, hogy mik azok a pozitív erők, aminek úgy mindenkiben ott van az, hogy mit tud tenni.
Csak ott szunnyad mindenkiben.
Így van a jó. És hogy egy picit tenni, egy icipicit, az már elég.
Hát köszönjük szépen ezeket a szép gondolatokat. De hogyan látod, hogy ezt a szép földet, bolygót hogyan tudnánk a jövő nemzedéknek megőrizni?
Hát én ebben a tekintetben ez már egy kicsit olyan filozófia is, hogy mire gondolunk, mert ugye a fejlődés egyrészt nagyon gyorsan zajlik, tehát van egy iszonyú rohanó világunk, ahol mindenki rohan, a legtöbbet akarja, a legjobbat akarja, a minőségek, és persze ez nagyon jó, de van egy frusztrált világ is, ahol meg a szegénység, a tönkremenés, a hontalanná válás.
Ez a bizonytalanság. Minden nap.
A mindennapi bizonytalanság, semmi nem állandó, nem biztos, semmit nem tudunk. És hogy ezt olyan nehéz egyensúlyba tartani. És én most olvastam egy nagyon szép idézetet, hogy ez az élet, ez egy nagyon keskeny híd, amin át kell mennünk, és a legfontosabb, hogy ne féljünk, és ne szorongjunk, akármi is jön. És akármiben is vagyunk, és próbáljuk meg a lehetőséget megtalálni, meglátni a szépet és az állandót. És ha csak abban látjuk meg az állandót, hogy van négy évszakunk, most milyen gyönyörű a tavasz, kinézünk a fákra, szó nélkül lassan végzik a dolgokat, szavak nélkül zöldelnek, nyáron buján teremnek, a természet is pörög, össze lecsitul, elenged, télen szunnyad, pihen.
És ez a körforgás.
Ez a körforgás, és ez a biztonság, hogy mozog, változik csöndben, észrevétlenül, de biztos. És megvan a ritmusa. És az identitása, az lényege az életnek. Vannak állandó pontok. Akkor is, ha változik. És hogy ha az emberek megtalálnak egyfajta ilyen jó ritmust, meg egymásra hangolódást és rezonanciákat, és ebben a biztonságérzetben, akkor a szorongás is oldódik. És hogyha nincs szorongás, ugye a mai világban a szorongás szüli a legtöbb agressziót, hogy akkor ez a körforgás is egy kicsit leáll, hogy nem is erről szól már az élet, hanem arról, hogy ki hogyan tud boldog lenni, ki hogyan tudja a rezonanciát és az életet elfogadni, és ebben a ritmusban a helyét megtalálni. Mondjuk van, ahol mondjuk nincs négy évszak, és más ritmus van, azoknak az, de hogy egy kicsit az integráció felé haladva, de a szemlélődésben. Tehát nem csak a verseny és a változtatás, és mindig valami új és kitalálás, hanem értékelni azt is, ami biztos, ami állandó, vagy aminek a mozgása hangtalanul, és
mégis megtörténik.
És megtörténik, és az is fontos, hogyha, és én azt gondolom, én nagyon sokat találtam, hogy a nyelvek, meg a szavak, meg a kommunikáció nagyon nehéz. Az emberek, hogy mi mit mondok, és már mit hagy, és mit értenek rajta, az nem tőlem függ, hanem tőlük, és hogy egyre borzasztóbb néha a kommunikációs zavar.
Ugye ezt pedig minden nap megtapasztalod, mivel egy multikulturális közegben élsz, tehát te ezekkel minden nap szembesülsz.
És a legfontosabb dolgok csöndben történnek. A csöndet is jó megtapasztalni. Tehát, hogy ezt a ritmust, a belső ritmust és a rezonanciát találja meg mindenki, és higgye mindenki önmagában, hogy ezt képes megtalálni.
Kedves Zsóka, köszönöm szépen a beszélgetést, és a jó Isten áldását, és a szüzanya oltalmát kívánom további életutadra.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, Majtényi Erzsébet klinikai szakpszichológussal Hajdú Mária beszélgetett.
Aznap reggel fárad a lélek, alkot monoton útjára s belemenete a tél hideg karjába. Messziről láttam őt jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte. Ott jött az utca túloldalán, de fáradtlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne. Kőr is vakullatja levelét egyre.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a